Istenünk igéjét olvasom Lukács evangéliumának a 8. fejezetéből, annak is a 42-től a 49. verséig. Menet közben a sokaság minden oldalról szorongatta Jézust. Ekkor egy asszony, aki 12 éve vérfolyásos volt, és minden vagyonát az orvosokra költötte, de senki sem tudta meggyógyítani, oda ment hátulról, és megérintette a ruhája szegélyét, és azonnal elállt a vérzése. Jézus ezt kérdezte, ki érintett engem? Amikor mindnyájan tagadták, Péter ezt mondta, Mester, a sokaság szorongat és tolong körülötted. De Jézus ezt mondta, valaki megérintett, mert észrevettem, hogy erő árad ki belőlem. Mikor az asszony látta, hogy nem maradhat észrevétlen, remegve előjött, leborult előtte, és elbeszélte az egész nép előtt, hogy miért érintette meg őt, és hogy miként gyógyult meg azonnal. Jézus pedig ezt mondta neki. Leányom, hited megtartott téged, menj el békességgel. Amen. Kedves testvéreim, Isten és ember közötti kapcsolatnak igazán különleges kifejeződését láthatjuk ebben a történetben. Hogyha egy szóval kéne leírni, akkor az a dinamika. Egyik test mozdulata éri a másikat, egyik lélek rezdülése követi a másikat. Egyszerre tudnám nektek a táncosok közti kapcsolathoz hasonlítani, de közben pedig a Heidelbergi KT kérdés-feleleti műfajához is. Ami itt történik, az nagyon különleges. Így hát, hogy közelebb kerüljünk ahhoz, hogy amiről ez a történet szól, mert még itt sem mondhattam róla eleget, részekre fogjuk bontani. Azokat a részeket, amik pedig mégis annyira, de annyira egymásba érnek. És ez a különlegesség, az, amiről ez az ige szól, nem más, mint Jézus és a vérfolyásos asszony tettei és szavai. És elsőként azt láthatjuk, hogy Jézus és az asszony is úton vannak. Jézus éppen gyógyításra készül, hiszen tudhatjuk, hogy előtte Jairus lányáért megy oda az édesapja. Nagyon beteg a kislány, 12 éves, halálán van. És elindul Jézus, és rengetegen tolonganak körülötte, látni akarják. Látni akarják őt és a tetteit. Szinte levegőhöz sem engedik. És fontos az, ahogyan a tömeget itt leírja a Szentírás. Mert sokat elárul Jézusról, de önmagunkról is. A sokaság tülekedésének a leírására ugyanis ugyanazt a szót használja, amit korábban ennek a fejezetnek elején egy nagyon ismert példázatban, a magvető példázatában használ ahhoz, hogy leírja a tövis, hogyan folytja meg a közé hullott magvat. De ez a kifejezés leírja azt is, ahogyan a foglyok börtönben tartására törekednek az őrök, és azt is kifejezi ez a szó, ahogyan egy várost például ostrom alá vesznek az utolsó, megmaradt erejükből a katonák. Ilyen volt a tömeg. Jézus körül egész földi élete során így rajzottak, így zsongtak, a megfáradtak, vágyva valamire, csodára, gyógyításra, kenyérre, felszabadulásra. És bár pere idején sokan elhagyták Krisztust, mert nehéz volt befogadni a szenvedő messiás tényét. De itt most még ott vagyunk, hogy ő él, itt a földön, és egyszerűen vágynak rá, és körbeveszik. A szabadulást hozóra annyian és annyira vágynak, hogy el sem akarják engedni. Szinte megfojtják, mintha veszélyes fogoly lenne, úgy veszik körbe, mintha bevevésre szánt ország lenne, úgy törnek rá. Arra, aki pedig azért jött, hogy nekünk lélegzetet adjon, hogy bennünket szabaddá tegyen és fogságunkból előhozzon, és hogy bevegyen minket a maga országába. És hogyha ezt nem is érezte meg igazán a sokaság, azt igenis sejtették, hogy Jézus rendkívüli. És nekik erre a rendkívülire volt szükségük ahhoz, hogy tovább tudjanak élni. Ennek a Jézusnak a híre jutott el ez a 12 éve vérzésben szenvedő asszonyhoz. Hallott Jézusról, és magában úgy gondolkodott, hogy ha csak a ruhája szegélyét is megérinti, akkor biztos, hogy meggyógyul. És milyen gyönyörűen egymásba érnek itt a szálak. Jézus jelen van valahol, gyógyít, tanít, és híre megy, és az asszony ezt meghallja, útra kell, miközben már a mi Urunk is úton van. Kimondhatná meg igazából, hogy ebben a történetben ki a kezdeményező. De azért mi tudjuk, hogy ez nem a tyúk és a tojás esete, tudjuk, hogy az Úr mindig előbb volt, van és lesz, mint a mi elhatározásaink. De valahol ez Jézus emberségének és istenségének a folytonosan jelenlévő rejtélye is. Hogy tudta-e, hogy ott lesz ez az asszony, vagy legalább sejtette-e? És amit erre most itt a legkielégítőbb válaszként adhatunk, az az, hogy Jézus engedelmeskedett. Az Atya vezette, és Jézus engedelmes fiaként fejet hajtott. Megüresítette magát istenségéből itt a földön, de Atya annál inkább megtöltötte a maga akaratával, az engedelmes szívvel. És tudjátok, hogy mi a gyönyörű? Hogy szinte ugyanez történt az asszonnyal. Abban a kétségbe esett lélekben olyan magva kelt fel az engedelmességnek, ami a magát odaadó szívnek az első kicsi zsengéje. És ezt pedig Jézus is elismeri. De erről majd később. Ott tartunk tehát, hogy az asszony félt megérinteni, de végül mégis elérte őt az ujjával. Noha csak köntösének rojtját ragadta meg egyetlen pillanatra, de mégis azon mód meggyógyult. Jézus pedig megállt, mert a tömegen keresztül is érzékelte, hogy erő árad ki belőle, egész lényéből. És hihetetlen módon hidegrázós az, hogy nekünk ilyen Istenünk van. Eddig mindketten úton voltak, most viszont végre Jézus és az asszony egymás közelébe értek. És nem is akárhogyan. Az Atya szövetségén keresztül. Mert hogy kettejük története már jóval korábban elindult, mint azt mi gondolnánk. Visszanyúlik minden egyes olyan pontig, ahol az időben az Atya szövetséget kötött az ő népével. A teremtéskor, a bűneset után, az özönvíz után, Egyiptomból hazaérve, szövetség szövetséget ér. Megint ez a dinamika, ugye? Az ember bűnt követel, Isten felöltözteti. Az ember elfajzott, Isten megbocsát. A nép fogságban Isten szabadít. Vétek, törvény, szenvedés, kegyelem, kérdés, válasz. Az asszony egyetlen mozdulatában és Jézus köntösének egyetlen darabjában Isten népének egész története kirajzolódik. És hogyha egy filmben lennénk, akkor a drámaiság kedvéért akár gyors képkockákat is lejátszanának az elmúlt évezredekből. Jézus köntösén ugyanis azt a darabot érinti meg az asszony, amit minden izraeli nő és minden izraeli férfi a maga köntösén hordott, elől kettőt, hátul kettőt. Ez a bojt Isten parancsolatainak az emlékeztetőjeként lógott a ruházaton. Az Úr parancsaira és Izrael kiválasztásának az emlékeztetésére. És szinte kiáltja itt az ige, hogy gyermekem, te a velem való kapcsolatra, a gyógyításra lettél elhívva. Arra lettél kiválasztva, hogy én betérjek a te életedbe. És bizony nem kizárólag az asszony számára válik hallhatóvá ez a kiáltás, hanem számunkra is. Mert ma is így hívogat Jézus, most is így megy előttünk, hogy elérhessük a köntöse boltját. Hiszen bennünket is népének tekint, Ábrahám örököseinek, a hit gyermekeinek. És hogyha csak ruhája sarkát is megérinted, ő egészen új ruhát ad számodra. Te megérinted kívülről, de ő belülről akar igazán megérinteni téged. Ha kétségbe esetten kiáltasz, odafordul hozzád. Ha némán szenvedsz, akkor ő hallja. És szüntelenül emlékeztet arra, hogy ő észrevesz. Hogy a te legkisebb imádra is belőle erő árad ki. Cselekvő, tevékeny erő. Az atya akarata. Nyilvánvalóvá válik hát, hogy nem csak az asszony, de mi is gyógyításra elhívottak vagyunk. De arra is fény derül, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Uralkodó. A környező ókori népek ugyanis úgy gondolták, hogy ha az uralkodójukat megérintik, akkor valamilyen csoda, gyógyulás fog történni velük a bajukban. Akkor ezek szerint Jézus olyat tud, mint egy uralkodó. Tiszta sor. De vajon mitől más, mint az ókori népek babonáinak a megtestesítői? Vagy mitől más, mint egy kuruzsló, egy hamis próféta? Kiemelkedik-e a pogány uralkodók közül? Mindenképpen. De hogy hogyan és hogy miért, azt pedig akkor láthatjuk meg igazán, amikor Jézus és az asszony kapcsolata betölti célját. Persze itt a földön még részlegesen, de egykor majd teljesen. Ez a cél pedig a helyreállás. Az a pont, amikor ember és Isten szemtől szemben állnak. És az ember megadja Istennek, ami Istené, az imádatot. És az Isten pedig visszaadja az embernek százszorosan, amitől az ember önmagát lopta meg, az értékét. Na de lássuk lépésről lépésre. Jézus kérdezősködésére, hogy vajon ki érintette meg, már tudja az asszony, hogy nem rejtőzhet el. Pedig remegett. Félt talán, hogy újból megvetik. Hogy pellengére állítják, amiért ő hozzáért egy egészségeshez. Hogy majd tisztátalanná teszik. Mert bizony ezt gondolták, hogy ha a beteg hozzáér ahhoz, aki nem beteg, a tisztátalan hozzáér a tisztához. És ezért kiközösítették ezt az asszonyt. Reszketve lép elő a tömegből, Jézus elé lépve pedig leborul. Azt teszi, ami a leglogikusabb reakció kéne, hogy legyen az Úrral szemben állva. Leborul. Ezt tették azok az asszonyok is, akik először találkoztak első húsvétkor a feltámadottal. És ezt teszi a vérfolyásos asszony is, még húsvét előtt, még a feltámadás előtt. Úgyhogy fogalma sincs, hogy Jézus hamarosan egy kislányt fog a halálból visszahozni. Reszketve, félve, tám még hitetlenkedve, de mozdulatában már az evangéliumot hirdeti. A katolikus szerzeteseknél régen imaórákra bontották a napot ilyenekre, hogy vesperás, matutinum, prima, esténként, délutánonként, reggelenként, hajnalonként, hát szóval keveset aludtak, és csütörtök reggelenként a deáktéri evangélikusoknál szoktam prímát énekelni. És ilyenkor, hogyha zsoltározás, imádkozás közben a Szent Háromság Isten dicséretét énekeljük, ahogy ugye itt úrvacsora végén délelőttönként is szoktuk. Olyankor ha állunk, ha ülünk, de előre hajolunk, leborulunk. Leborulunk az Úr előtt, és hát eleinte azért nekem ez elég idegenül hatott, mert előtte soha nem csináltam. Egyszer viszont az Úr meghajlította az én akaratomat, a testemet, és azóta minden alkalommal én is leborulhatok. És olyan furcsa néha úgy cselekednünk, mint ez az asszony ebben a történetben. Mert olyan sokszor használták ki, vagy vetették meg a testünket mások, vagy éppen mi magunk. Nehéz átadni azt, amit megaláztak, vagy meggyaláztak. Így van ez a lelkünkkel is. Mert ha leborulunk az Úr előtt, ott a kontroll már nem a mi kezünkben van. Ott nem mi tartjuk magunkat, hanem az Isten tart minket. És ez egy kiélezett helyzet. Az a pillanat, amikor vagy rád tekint az uralkodó, vagy nem. És Jézus, ő rád tekint. Mert számára kedves a leborulás pillanata. Számára kedves, ha melléd léphet, ha karját nyújthatja, ha a szemedbe nézhet, ha bizalmadat élvezheti. És a katolikus testvéreinknél egy papszentelés úgy néz ki, hogy az esküre készülő papok az oltár előtt a földre fekszenek, és egészen kitárják a karjukat. Mint ahogy ugye itt láthatjuk magunk előtt. Jézus Krisztus ezt tette a kereszten, és ez a teljes engedelmesség testtartása. A teljes megadás pillanata. És az asszony nem csupán megadta magát Jézus előcsalogatásának, hanem azon mód el is beszélte mindazt, ami vele történt. És olyan ez, mint amikor szivárványt látunk. Hát ott van, nézd meg, nem akarjuk elhallgatni. Az Atya szövetsége, miért hallgatnánk el? És ez az asszony képtelen magában tartani gyógyulását, pedig ebben a percben még nem is tudja, hogy az Istennel való új szövetségbe emelte őt a Krisztus, aki pedig minden elveszett értékét visszaadta ennek az asszonynak. Visszaadta testének egészségét, a közösségbe való tartozását. Mert ilyen az, ha az Úr kihív a középre, és leleplez. Nem megszégyenít, hanem értékedet, teremtettségi voltodat adja vissza. Ehhez pedig hozzátartozik az Istennel helyreállított kapcsolat is, amit abban a mondatban tesz meg Jézus, amit a történetben zárszóként, már-már egy ámenként olvashatunk, és amiből nyilvánvalóvá válik, hogy Jézus nem pusztán egy gyógyító erejű uralkodó, hanem a királyok királya, az Isten fia, akinek van hatalma testeket gyógyítani, és van hatalma bűnöket megbocsátani. Így szól ugyanis a mi Úrunk. Leányom, hited megtartott téged, menj el békességgel. Hát ki olyan, mint ő, a megölt bárány? Ki olyan, mint ő, a győztes oroszlán, aki ajándékait csak úgy szórja, pazarolja, és még nekünk is tulajdonítja? Aki hitet ad, és nem magát dicsőíti, hanem még minket dicsér meg érte. Erre csak az képes, akinek teljes hatalma van, minden fölött, aki a teremtő hatalmát birtokolja. És ez a Krisztus, amikor kimondja, hogy menj el békességgel, akkor mindent felülír, amit csak el tudunk képzelni. Minden addigi képünket, amit az Istenről alakítottunk ki magunkban, ő átír és helyrehoz. olyan méltó az imádatra, hogy itt állhatnánk mindörökké, kimerevített karokkal, csak annyit énekelve, hogy szent. Békességet, Atyával való helyreállt kapcsolatot csak az adhat pedig, aki mindennél jobban szeret bennünket, akinek szeme, fénye vagyunk, aki elindul értünk, visszafordul értünk, a porba hajol értünk, és a porból felemel minket, téged és engem. Ezt az Urat látva nem tehetünk mást mi sem. Induljunk el, forduljunk oda hozzá, ha kell, csúszunk a porban, hogy köntösét elérjük. Mert ő nem fog cserben hagyni, mellét fog lépni a munkahelyeden, oda fog állni az iskolában, otthon, de még a tömegközlekedésen is a 40 fokban, reménytelen és kizsigerelt állapotodban, örömödben és bánatodban. Kereszten halt érted Jézus Krisztus. Teljesen megadta magát érted, és hiánytalanul fel is támadt. Testében, lelkében. És ez a mi gyógyulásunk, a mi feltámadásunk záloga. Akarsz-e mást? Van-e még más a szívedben, amivel csak megfojtanád az igét magadban? Mozdul-e még úgy a tested, hogy azzal nem az Urat dicséred? És ezekre a kérdésekre a válasz biztos, hogy mindannyiunk esetében az, hogy hát, igen. De Jézus szent lelke, minden nap a világ végezetéig a te megtisztításodon, megszenteléseden fáradozik. Vesd hát bizalmadat ebbe az Úrba, aki egy napon minden vérfolyásodtól megszabadít, mert ez az Úr meglátta, hogy véredben fetrengsz, és nem ment el melletted. Inkább elküldte a fiát vérezni, mint hogy téged elveszítsen. Jézus Krisztus érdeméért könyörgök, hogy vegyél részt ebben a dinamikus kapcsolatban, amit az Úr már kezdetben neked szánt. Egészen idáig imádságos sorozatot tartottunk vasárnaponként, amit múltkor az Amennel lezártunk, de ugyebár tudjuk, hogy folytatjuk. Az imádságot mindig folytatjuk. És most is folytatjuk. Szüntelen oda-vissza kapcsolat az imádság. Nincsen lezárása. Ne legyen vége könyörgéseinknek, magasztalásunknak, mert nincsen vége a kegyelemnek. Így volt, így van, és így lesz. És erről tesz tanúbizonyságot a mai történet. De én arra jártam, és megláttam, hogy véredben fetrengsz. Azt mondtam hát neked, bár csupa vér voltál, maradj életben. Igen, azt mondtam neked, bár csupa vér voltál, maradj életben. Népem, hited megtartott téged, menj el békességgel. Amen. Gyertek és fennállva imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, boldogok vagyunk, mert hozzád menekülhetünk, és szomorúak vagyunk, ha nem ezt tesszük, és neked bánatot okozunk. Te olyan biztos vagy, mi meg olyan remegő lélekkel állunk meg néha. Pedig neked még a köntösöd is elég ahhoz, hogy minden rettentőt megdorgálj körülöttünk. Hogy minden félelmet elűzz a szívünkből, és minden kétséget megalázza a gondolatainkban. S hálásak vagyunk, amiért erőtlenségeink ellenére, aggodalmaink ellenére, te megragadod a két vállunkat, a szemünkbe nézel, és elmondod, hogy békességet szereztél nekünk. Leányodnak és fiaidnak nevezel minket, akik képtelenek vagyunk atyánknak tekinteni téged. De mindezért bocsánatodat már nekünk adtad, segíts hát utána nyúlnunk, kapálóznunk érte. Gyógyíts bennünket. Kiáltunk hozzád betegeinkért, megfáradtakért, otthon maradottakért, elkeseredettekért. Lép melléjük, és fogd meg a kezüket, és csak maradj mellettük a te áldott csendeddel. Vedd észre őket, ahogy minket is észreveszel, és vigadozol, mikor hozzád száll az énekünk. Tekints rá azokra, akik már a halál völgyében járnának, és mutasd meg nekik, hogy még a halált is megrémiszted. És hogyha vérünket már be is itta a magány, te lebontottad minden falát. Hogyha a csontjainkat bitófa várta, a mi kínunkat már a te kereszted állta. Mert te visszaadod az embernek értékét, a szemeinek édes fényét, és nem hagyod életét a Seolban. Hiszen a te trón termedben van otthona. És hogy leboruljunk előtted, Urunk, mi futva tesszük meg az utunk. Megváltott szíveinket pedig úgy szeretted, hogy halál sem törhet ellene. Hála szálljon fel hozzád a mennyekig, és küld el hozzánk minden napon a te szent lelkedet, drága Jézusunk. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen.